Most pedig lássunk tehát hozzá 105-ös lap tanulmányához. A 104-es lap végén tartunk, és az iszkáról van szó. Iszka a következőt jelenti, ez egy olyan üzleti konstrukció, amiben én odaadom az árut egy ügynöknek. Az ügynök azt elviszi egy olyan helyre, ahol nagyobb rá a kereslet, és eladja, és a hasznot pedig felosztjuk magunk között. Ugye ebben a iszka ügyletben a következőt határozták meg a bölcsek. Az iszka lényege, hogy ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a köztünk való ügylet, vagy köztünk levő megállapodás, ezért a áru feléért úgy felel a ügynök, mint hogyha az egy kölcsön lenne, tehát teljes felelősséget vállal érte. Az áru másik feléért pedig úgy felel, mint hogyha az egy, mint hogy egy fizetett őrző lenne, és ez azt jelenti, hogy például, ha viszmajor történt, akkor nem felel érte, és ennek megfelelően akkor az én számomra is legalább a tőke egy része biztosítva van. Hogyha eladja a sikeresen az ügynök a dolgot, akkor a haszonnak a felosztása történik közöttünk. Most arról van szó először, hogy amit ugye tegnap már tanultunk, hogy tekintve, hogy a felét az árunak úgy tekintjük, mint egy kölcsön, a kérdés az, hogy mennyire tekintjük úgy, mint egy kölcsön. Amari vidi barávin, vi immeis nászeme talten ece banav. Azt mondta vidi barávin, hogy annyira kölcsönnek tekintjük, hogy olyan, mint egy valódi kölcsön, aminél, hogyha meghal az adós, akkor a fiai nem kell, hogy visszafizessék ugye a kölcsönt. Ebben az esetben is, ha az áru az ügynöknél maradt, ugye a fele olyan, mint egy kölcsön, a fele olyan, mint egy letét, akkor a kölcsön részét az örökösök nem kell, hogy visszafizessék, mert azt tényleg úgy tekintjük, mint egy kölcsön. Rava, málach, karule iszka, de imméz, lője ászem, taltinécél banap. Azt mondta, Rava, én nem értek ezzel egyet. Szerintem pontosan azért nevezzük iszkának, mert bár a felelősség szempontjából úgy tekintünk az áru felére, mintha az kölcsön lenne, pontosan azért, hogy a ügynök arra a felére teljes felelősséget vállaljon, de ez nem azt jelenti, hogy olyan szempontból kölcsön, hogy az az én jogaimat, a megbízó jogait csorbítsa, és hogyha meghal az ügynök, akkor ne lásson viszont az árut. Következő mondásához Ravénak a táblát kell használnunk, amit már elő is készítettünk, kérem szépen, úgyhogy már is meg is fogjuk nézni, csak beállítjuk a kamerát. Kálmán, addig kérlek a villanyt, le tudod kapcsolni a terem többi részében? Na. Nézzük, kérem szépen. Tehát, következő kép néz ki az iszka. Az ügynök egy egyesség. Itt van a megbízó. És itt van az ügynök. Ugye ő rábíz mondjuk egy 1000 dolláros értékű árut, mint az ügynök elvisz, és elad 1500 dollárért. És normál esetben a következő a helyzet, ugye az ezret azt vissza fogja neki adni, mert az a tőke. Az 500-on pedig osztozkodnak. Hogyan osztozkodik a megbízó és az ügynök? Meglepő módon nem fele-fele az osztozkodás, hanem egyharmadot kap. Az 500 egyharmadát kapja, az egyszerűség kedvé legyen 1600. Az egyharmadát kapja a megbízó, kétharmadát az ügynök. A megbízó kap 200-at, az ügynök kap 400-at. Tehát egyharmad, kétharmad. Miért van ez így? Azért, mert a következő kép néz ki a dolog. Azt mondjuk, hogy ez az 1000 dollár, ez két részre oszlik. Az egyik része olyan, mint egy kölcsön, ugye 500 dollár, az kölcsön. A másik része olyan, mint egy letét. Az is 500 dollár. Ennek mi értelme van? Az, hogyha valami történik a tőkével, az 1000 dollárral, akkor ne fordulhasson elő, hogy az egész elúszik a megbízó számára. Ha az egész letét lenne, akkor a felelősség sokkal kisebb lenne az ügynökön, és ezért azt mondjuk, hogy a fele a tőkének legyen kölcsön, amiért 100%-os felelősséget vállal az ügynök, a másik fele legyen letét. Most, hogyha a kölcsön, tegyük fel, hogy ugye a haszon sikerült eladni, akkor itt mennyi haszon van az 500-on? Az 500-ra veszítve van 300. Ugye? Akkor ennek a haszon kulcsa hasznot most fehéren fogjuk jelezni. A haszon az ugye 300. A 300 két részre oszlik. 150-et kap az ügynök, és 150-et kap a megbízó. Ugyanígy a letétnél, arra vetítve is van 300 haszon, ott is 150-et kap az ügynök. Nem, bocsánat, hülyeséget mondtam. Tehát visszatérve. Eddig stimmelt. Tehát a két részre osztottuk. Ugye még egyszer, azért tekintjük két résznek, mert ha minden letétnek tekintenénk, akkor az ügynök felelőssége kisebb lenne a tőkére. Szóval azt mondjuk, hogy a fele az árunak az legyen kölcsön, hogy arra 100%-os felelőssége legyen az ügynöknek. A másik fele maradjon letét. Oké, akkor hogyha volt haszon, 600 haszon volt, akkor abból 300 esik a kölcsönre, 300 a letétre. A kölcsönnél ugye felosztjuk fele-fele arányban. 150-et kap az egyik, 150-et kap másik. Ha itt nem, hülyeséget mondtam, bocsánat, nem 150-et kap az egyik, 150 a másik. Bocsánat, elnézést kérek. A kölcsön résznél ki kapja meg ezt a haszont? Az ügynök. Mert ugye ő kölcsön kapta ezt, ezért neki mi az egyetlen feladat, hogy a kölcsön tőke összegét visszaadja, de a haszon az az övé. Én kapok kölcsön a Kálmántól 1000 dollárt, azt megforgatom, és azon van 300 dollárnyi nyerességem, akkor nem kell, hogy a Kálmának 1300, abból a nyerességből adjak, én az 1000 dollárt kell, hogy visszaadjam neki. Itt ebben az esetben ő kapott kölcsön úgymond 500 dollárt, tehát az arra vetített nyeresség az övé. Mi lenne logikus, hogy a letétre vetített nyereség, az a 300 dollár, az kié legyen? A megbízóé. Ugye? Akkor mit lehetne mondani, hogy felezik a 600 dollárt? De már azt mondtuk, hogy nem így van, hanem a megbízó egy harmadot kap, az ügynök kétharmadot. Miért? Mert hogyha ezt a felét teljesen megkapná a megbízó, akkor az azt jelenti, hogy az ügynök erre a felére nem kapott semmit. Magyarul ő ingyen dolgozott a megbízónak, pedig a munkáért kéne, hogy kapjon pénzt. Miért nem kap pénzt? Biztos azért, mert kölcsön kapott 500 dollárt. Akkor az kamat. Hát ő kamatot fizet az 500 dollárra, mivel fizeti ki, hogy a netét részt azt eladja, és azért nem számol föl egy komissiót, egy ügynöki díjat. Ezért azt mondjuk, hogy nem. Ezen is kell, hogy osztozzanak, és ezen úgy osztoznak, hogy mit tudom én, nem tudom pontosan kiszámolni, de gyakorlatilag a megbízó, ennek az ügynök megkapja ennek a egyharmadát, a 100 dollár, a megbízó megkapja a kétharmadát, az 200 dollár. Akkor összesen mennyit kap az ügynök? 300 plusz 100, tehát 400-at. Mennyit kap a megbízó? 200-at. Oké? Okay? Stimmel? Oké. Okay. Most Rava a következőt mondja. Mikor igaz ez? Akkor, hogyha egy ügyletben van az egész. De mi a helyzet akkor, hogyha egy ügyletben van az egész, és valamit szórás történik. Tegyük föl, itt az ügynök elveszíti, és nem csak elveszíti, hanem még vesztesége is van. De tegyük föl, hogy mondjuk az egyszerűség kedvéért, egy új eset. Tehát van mondjuk 100 dollár. A 100 dollár két részre oszlik. Ugye van egy kölcsön rész, meg van egy letét rész. A kölcsön részen, ugye 50-50, mennyi a nyereség? Itt veszít 5-öt. Itt mínusz 5. Itt, ezen a részen pedig nyer 15-öt.
De 120 érett el.
Nem, 110 érett el a végén. Ugye, mert itt veszített a tőkéből is. Ugye 50 mínusz 5 az 45. Itt nyert 15-öt. Összesen 110 érett el. Akkor összesen mennyi a nyereség? 10. Hogy osztjuk ezt föl? Hogy az ügynök és a megbízó között hogy oszoljon el? Az ügynök kap kétharmadot. Kétharmad az mennyi? 6,6. És a megbízó kap egyharmadot, az 3,3. Eddig stimmel?
Nem.
Miért nem?
Mert hogyha 50-50 százalékban a kölcsön és letét volt, akkor miért terheljünk 5% vagy 5 mínuszt a kölcsönre? Akkor nem úgy kellene, hogy 5 plusz van a kölcsönön, és 5 plusz van a...
Egyben nézzük az egészet. Hiába kölcsön és letét úgymond külön a tőkére nézve, hogy a tőke, de mégis egy ügyletnek tekintjük az egészet, és hogyha itt elvesztett 5-öt, itt viszont nyert 15-öt, úgy tekintjük, mint az egésznek együtt 10 nyeressége lenne. És a 10 nyerességet egyharmad-kétharmad arányba osztjuk fel. De mikor van ez így? Akkor, hogyha egy szerződésben volt ez az iszka, de mi van akkor, hogyha két szerződésben volt? Tehát van egy 50-es szerződése, mint kölcsön, és van egy másik 50-es szerződése, mint letét. Akkor ebben az esetben ugyanez a helyzet, itt veszít 5-öt, itt nyer 15-öt. Akkor mit kell nézni? De az 5-öt, az 5-nek a nyereségét, vagy a veszteségét elosztjuk két részre. Bocsánat, ezt már fehérrel csináljuk. Az ügynök is itt elkönyvel 2,5 veszteséget, és a megbízó is 2,5 veszteséget. A nyerességgel mi van? Itt egyharmad, kétharmad, az ügynök kétharmadot kap belőle, tehát plusz 10. A megbízó mennyit kap? Plusz 5.
De ott az előbb pont fordítva számoltuk.
Várjál. Akkor összességében mi fog kijönni? Hogy az ügynök kapott mínusz 2 és felett, meg plusz 10-et, az mennyi? 7 és fél. A megbízó pedig kapott mínusz 2 és felett, plusz 5-öt, az mennyi? 2 és fél. Akkor melyik módon jár jobban a megbízó? Hogyha egy szerződésben van. Mert hogyha egy szerződésben van, ugye így nézünk ki. Ha egy szerződésben van, akkor ő 3,3-at kap a végén, és az ügynök 6,6-ot. Ha két külön szerződésben van, akkor 2 és felet kap csak, és az ügynök 7 és felet. Ez volt Rave mondásának a lényege. Amer Rave hadas iskaut reishtari pseide de malve, azt mondta Rave, hogyha egy szerződés helyett egy ügylet két szerződésben van, akkor annak a vesztességét a megbízó nyeli le. Treiszkave hadastara, ha viszont úgymond az ügylet két része az egy szerződésben van, akkor a vesztességet azt az ügynök nyeli le. Oké. Okay. Van már Rave, Hájman de Kábel Iszka min Havré, Málé, Velői, Díje, Opaszid, Betarek, Málé, Velői, Díje, Lői, Maci, Amelé, Drá, Mehaj, Pszéde, Behadaj, és mondta, Amelé, Lé, Hachi, Tarachlem, Eljusza, Kéhde, Lői, Likrulek, Mávszid, Iszki. Ravének volt még egy mondás. Tegyük fel, hogy kapott egy Iszka keretében árut az ügynök, és veszített. Tehát mondjuk azt elvesztett a tőkéből. Kapott egy 100 dollárnyi értékű árut, ügyeskelt, amíg más ledolgozta 90-re, majd ügyeskelt, és visszanyerte, mert nyereségesen adta el a maradékot, és most már 110-en van. Akkor nem csinálhatja azt az ügynök, hogy jó, először osztozzunk a veszteségen, és utána majd osztozunk a nyereségen. Nem, a nyereségen osztozunk, mert ugye mit mond neki a megbízó, ne arra, hogy azért nem szóltál, amikor veszteséged volt, mert nem akartad, hogy az a híred menjen, hogy te egy ügyetlen ügynök vagy, aki veszít. Amer Rave Hani Beitrei, de Abdi Iszka Behadodi, Ravach, Amer Le Chad Lechavrei, Tal Liflöjt, Iamer Le Idach, Narvach, Dinahude Mákev. Mi van akkor, hogyha két ügynök kap árut. Két ügynök közösen. Kohn és Grün kapnak egy 100 dollárnyi árut ügynökként, és ügyeskednek, nyertek 20-at. Akkor az egyik azt jelenti, tudom, hogy most álljunk le, osszuk fel a nyerességet, menjünk vissza a hotyákhoz, a megbízónkhoz, és a másik akkor ilyenkor mondhatja ki, lesz, nem, még folytassuk, akarok még többet nyerni. I amelé havli palga de ravach. Amelé ravcha le kárem is tábe. Na jó, erre azt mondja ki, jó, folytathatjuk, de tudod mit, a nyerességet legalább osszuk föl. A tőke megvan, most már nyertünk 120-at, a 20-at osszuk föl, a 100-al játszunk tovább, de a nyerességet tartsuk meg magunknak. Akkor azt mondani neki, nem, a 120-szal játszunk tovább. Miért? Mert a nyeresség hozzá van kötve a tőkéhez. Hát amíg nem osztjuk fel a tőkét, addig nincs mit felosztani a nyereséget. Iamele havli palga rávho palga kárna. Mi van akkor azt mondják, jó, akkor add ide a nyereség felét és a tőke felét. Amele iszkalá dadime súbad, akkor ugyanúgy vissza azt tudja neki mondani, arra, hogy ez egy ügylet, tehát nem lehet így felosztani, amíg mind a ketten nem akarjuk felosztani, nem lehet felosztani. Iamele niflag rávho vagy niflag kárna. Vi im matelach pseida darina behadoch, amelé illoim azzal de beitre jadif. Mi van akkor, hogyha tovább és azt mondja, hogy osszuk fel a tőkét és a nyereséget, te folytatod tovább a bizniszelést, ha veszítesz, akkor azt magamra veszem annak az én részemet. Szóval nem, az se jó, miért? Mert amikor egyben van ennyi pénz, vagy ennyi áru, annak nagyobb szerencséje van, ott nagyobb esély van nyereséget húzni, mint amikor lecsökkentjük a nominális értékét. Oké, okay, kedves barátaim, megyünk tovább. A Misna azt mondja, mert Kábel Szadamiha Vélevelé Racelen Nakes, ha valaki bértelmerésre megkapja valakinek a földjét, és nem akarja a gyomokat kigyomlálni. Amelői máj ichbeszla, hajván ni, naiszene, ha ez kirha. Nem mondhatja azt a bértermelő, hogy figyelj, nem teljesen mindegy neked, hogy most én gyomlálok vagy nem. Te így is meg fogod kapni a megállapodásunkban szereplő fix értéket, egy mázsa búzát mondjuk. Én sem mindegy, ezt nem fogadjuk el tőle. És jachalai, mert lőjle macharáta jajcmi menna, vő málta le fanája szavim. Mert azt tudja neki mondani, a megbízó, figyelj, holnap itt hagyod a földemet, és ott lesz teli gyommal, nem tudom kinek odaadni. Tehát igenis fontos karban tartani a földet, és folyamatosan gyomlálni. Idáig tartott a misna. Ia mele la baszar hachi karu ivna la, amele hitimál jössze ina. Mi van akkor, hogyha azt mondja neki, hogy figyelj, a gyomlálás majd az aratás után megcsinálom. Azt tudja neki mondani, nem, ezt se fogadom el. Miért? Mert nem lesz olyan jó minőségű a búza, mert a gyomok kiszívják a földnek termőköpösséget, köszönöm. Jamel zivinna hiti misuka. Mi van, köszönöm? Jó, azt mondja, tudod, mint én veszek neked jó minőségű búzát, majd hagyjál békén. Amelej hiti dárjébeina. Akkor mondhatja, azt nem, ez sem jó, mert én a saját földön búzát akarjam. Jamelé min a haksilach siur min a szeich. Amelé kamenászt sem raj lári. Mi van, köszönöm, hogy jó, akkor tudod, mint akkor kigyomlálom, de csak azt a részt, ami a te egymázsa búzáthoz kell. Ugye, amit ki fogok neked fizetni. Azt mondja, az se jó, miért? Mert akkor a földemnek rossz hírét kell. De miért valaki ránéz a földre, mit lát? Egy részén nincsen gyomok, egy másik részén van. Szóval, ó, azt kigyomlálták, és már is visszanőtt. Hát nem, és a mázza lévnél a szafim. Azt mondja, hogy jó, ezek minden nagyon szép mondások. De misnánk mégiscsak egy dologról beszélt, hogy azt mondja a megbízó a bértermelőnek, hogy nem akarom elfogadni, hogy te ne gyomláld ki a földemet, mert te illasz földgyomba, és nem fogom tudni bérbe adni. Ezek az összes többi érv, ez valahogy nem áll meg elemisünk. De amellé bizra de nafál nafál, aztán Talmud, igen, de tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy bármit mond a ügynök, bocsánat, nem ügynök, a bértermelő, hogy nem akarja kigyomlálni, mert majd utána learatja, meg majd nem tudom, felét learatja, meg mindegyik az a probléma, ha nem gyomlálod ki időben, akkor a magvai, a gyomoknak újra a földbe fognak esni, és az egész utána megtisztíthatatlan lesz. És ez koherens a misna mondásával is, hogy teli lesz gyommal a föld, hogyha nem tartott karban, nem gyomlálod. Következő misnához értünk, amely kábel szadom, ha vérejövő le asszasza, nyésbo kedéle hamit kri, hájövő le tápilba. Mi van akkor, hogyha valaki megkapja bértermelésbe a földet, de az nem termel jól, akkor kell-e kötelese tovább gondozni a földet? Szóval Talmud, igen, hogyha egy kupacnyi termést képes kihozni belőle, akkor köteles folytatni. Amár Rabbi Huda máj kicva bekeri, azt mondta Rabbi Huda, mi az, hogy egy kupacnyi termést, milyen föld, mekkora föld, mi az egy kupac, egy hektárnyi földről beszélünk, vagy egy 10 hektárnyi föld, mi az egy kupacnyi termés. Ella im jésba kedéne fila. Úgy határozta meg, hogy mindaddig, amíg a föld képes annyi termést kihozni, hogy azzal újra be lehessen vetni, akkor azért már érdemes és köteles a bértermelő folytatni a munkát. Most arról lesz szó leginkább a következő részben, hogy mennyi ez a amivel már be lehet termelni, be lehet vetni a földet. Tanra bonan, hogy kábel szadam, ha véröj, villaj, asszasza. Jézsba, kedéle, hamid, kri, hájv le tápilba. Egy brájtában is itt tanultuk, hogy valaki bértermelésben megkap egy földet, és az nem termel jól. Ha van benne annyi, hogy egy kupacnyi búza, vagy egy kupacnyi termés legyen, akkor köteles folytatni. És a káhka iszem, hogy anna akirve, annirve, ezreve, ehcreve, amirve, adusve, idré, a ukim kárjakad moh, betészi antva titol pálga. Mert a bértermelési szerződésnek a szövegezése az úgy hangzik, én köteles leszek szántani és vetni, aratni és egybegyűjteni és csépelni, és majd eléd rakok, és szitálni, és majd eléd rakok egy kupacot, aminek te elveszed a felét, és én pedig a munkám és a költségeim árán elveszem a másik felét. Mit látok ebből? Hogy azt mondom, hogy egy kupacnyi. Szóval, hogyha képes egy kupacnyit összehozni, akkor az már kötelessé teszi a munkára. De kámen le kedé lámidba keri. Mit jelent az egy kupacnyi? A remészberchaninak de is támogy bolyan ráhasz. Azt mondta a remészberchanina, hogy egy olyan kupac, amiben megáll a lapát, vagy nem tudom, minek fordítja ott.
Egy szellőlapát.
Amivel földobálják. Amiben megáll a lapát, a szellőlapát. Baj, lélő, ráhasz, hogy egyszerűen hájgisza, hájgisza. Máj. Ezt kérdezték, na jó, de hogyha a lapát széle kilóg, az is jó? Tos, mámra, mi olyan időm, farsani, mindegy rá beszél, Berchanina. Kolos én koines se loj. Röjjep né a hámo. Úgy mondta rá Bész, Berchanina, mit jelent, hogy megáll a lapát, hogy a lapátnak a feje nem lóg ki a napra. Tehát teljesen el kell, hogy lepje. Itt már Lévi Amár, Salois Szein, Dvei, Salois Szein, Dvei Rabi Jánájam, Rész a Szájm. Mennyi ez a kupac? Lévi azt mondta, hogy 3 szeá. Kérem szépen, 1 szeá az 8,3 liter. Tehát 3 szeá az akkor durván 25 liter. Dvei Rabi Jánáj azt mondták, hogy 2 szeá. Tehát 17 liter. Amrés lakis a szájom, se amrú hucminaica. És lakis hozzátette, ezek a mennyiségek, különösen ő itt a 2 szájáról beszélt, az 2 szája a költségek levonása után. Tehát, hogyha ennyi búzát vagy gabonát képes a költségek levonása után még kihozni a földből, akkor köteles vele dolgozni. Nán haszam, pricéze iszibán, novi misám, metám, szilu, metárim. Ugye van egy misna, amelyik arról szól, hogy a pricei zészinván novim, a gonosz olivák és szöllők az ételnek számít, vagy sem? Mi az, hogy gonosz oliva és szöllő, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az az oliva és szöllő, ami nem lesz soha emberi fogyasztásra alkalmas. Ez gonosznak hívják. Vagy Sámály szerint ez ételnek számít, és ezért az tisztátalanná válhat. Vagy Hillel szerint nem számít ételnek, és nem válik tisztátalanná. Mit jelent az, hogy pricei zészin? A pricei szó az mit jelent? A olivák gonoszai. A rafuna lisei zészin, olivák gonoszai. A májkra, honnan vettük ezt a kifejezést, hogy pricim? A pricim a szó szerint azt mondja, hogy szemérmetlen. Ez az gonoszt jelent. Ubané pricei amchai noszul amit hazai minik salu. Van egy mondat Dániel könyvében, amelyik a Egyiptom és a görögök háborújáról szól, ahol a nép szemérmetlenei, gonoszai majd mindenféle javaslatokkal állnak elő, bele akarnak szólni a háborúba, de el fognak esni, és ott is a pricé szót használja a gonoszra. Nachmen bar Yitzchak amar mehacha, hoinitben parit seifechdam, Ezékiel mondja, hogy és majd szülni fog gonosz fiút, aki vért ont. Itt is a pricém szót használja. A káma pricé zészi. Honnan tudjuk, hogy egy oliva az gonosz, hogy annak már nem lesz használható a termése. Lezer amár árvaz kabin lekojra, rabjine amri, dvérabjine amri, szaszájm lekojra. Attól függ, hogy egy préselésből mennyit képes, vagy nem képes kihozni. Lezer azt mondta, hogy árva káv, 4 kávnyit, ha nem képes kihozni, akkor az már gonosz. Gonosz olivának számít. 4 kávnyi olajat. 1 káv az 1,4 liter, tehát 4 káv, akkor az, ha jól számom, 9, hogy van? 5 egész, nem, hogy van? 6,4 liter. 1 káv az 1,4, akkor 4 káv, igen, 5,6, bocsánat. 5,6 liter. Nem, 4x4 az 16. Az 5,6, igen, bocsánat. 5,6 liter. Vérebb Jánály azt mondták, hogy 2 szeá, lényegesen több, tehát 17 liter. Ha 17 liter egy présben nem tud kihozni, akkor az annyi. Hogy lehet ilyen vita közöttük? Igazából nincs vita közöttük. Lőj plagi, haba ászadam állja kajrebe ullala. Ha de más de már itt lassz a kurimbollala. Az a kérdés, hogy mekkorák voltak a prések. Az egyiknél a prés akkora volt, hogy egy kort, tehát 248 liternyi olivát raktak be, bogyót raktak be egy présbe. A másik helyen pedig akkora volt a prés, hogy három kort, tehát ennek a háromszorosát. És ennek megfelelően a kihozatal is, amit meghatároztak, mint minimum kihozatal, az több vagy kevesebb volt. Tanulában azt is tanultuk, alube illan se köjhe rá, szuka se köjhe rá, tame, ha valaki, ugye arról volt ott szó, hogyha két ember fölmászott egy fára, az egyikük tisztátalan volt, a másik tiszta, akkor hogyha a tisztátalan, ugye, ha megérinteni a tisztát, akkor az is tisztátalanná válna. És itt, hogyha fölmennek egy fára, és a fa gyenge, vagy a fa ága gyenge, és mind a kettő ugyanazon a fán vannak, akkor a tiszta így is tisztátalanná válik. Mit jelent az, hogy egy fa, ami gyenge? Amit vérem, jána egy kolse, én bí karai lahuk rajvá. Azt mondta, de vérem, jána, amelyiknek a törzséből, a törzse nem elég vastag, hogy egy negyed káv méretű fát ki lehessen belőle vágni. Egy negyed méretű káv, egy káv ugye 1,4 liter, akkor az mennyi, az 6,5 deci. Pontosan nem értem, hogy ez mit jelent, tehát hogy összesen ekkora fadarabot nem lehet belőle kihozni, vagy ilyen vastagságot, nem teljesen értem. Éhidamu szaihas se kajhajá, amit jelent, ez egy gyenge ág, amin is lak is, kol se nihbészbe hezjajna, az az ág, amit egy kézzel körbe tudsz fogni. Következőt. Nán haszom, hálak bész a prasz, hálgábjá van imsi, achad a haszit, álha adom, álha behémes, a kölyhen rá, tame. Valaki keresztül megy egy bészaprászon. A bészaprász az a felszántott temető, az a felszántott terület, ahol tudjuk, hogy volt egy holttest, vagy több holttest, és lehet, hogy akkor, ha ott átmegy egy valaki, akkor rálép egy halottnak a földi maradványaira, és tisztátalanná válik. Hogyha egy állaton megy, vagy egy cekéren, akkor nem biztos, hogy tisztátalanná válik, vagy ha egy ember viszi. De ha az az ember, vagy az az állat, az gyenge, akkor nem, mint ha ő maga menne azon a területen, és akkor mégiscsak tisztátalan válik. Mitől számít egy állat, vagy egy ember gyengének? Héhé, dami, adom se kölyhe rá. Egy ember, honnan látjuk, hogy gyenge? Amire is lakis kolsa röjhvaj, mert a vajszöv nőksősz. Valaki visz téged a vállán, a nyakában, és közben remegnek a lábai, a térdei, akkor az azt jelenti, hogy az egy gyenge ember ilyen szempontból. Éhidem és éhidem rá, de nyanáj kolsz, réhvaj, matilag lalim. Mit jelent az, amikor az állaton lovagolsz, hogy az gyenge? Az, amikor az állat, ürüléket bocsájt ki, miközben viszed. Miközben visz téged, annyira megerőlteti magát. Amint vélem Jánáj, illetve filolt filin árba kávim. Azt is mondta Rabbi Jánáj, hogy az imára és a filinre, az imaszíra 4 káv. 4 káv az 5,6 liter. Ez az a mennyiség, ami, ki fog lenni, hogy mi, de filomáihi, mire értjük itt az imára. A nőszer mászolják szépen, hogy igaz már fila, Pachis már be kávim már silen lehérő, mint spálél, ár bal kávim már niachalgábé kárka, mint spálél. Ha valaki egy súlyt visz a hátán, vagy visz magán, és eljön az ima ideje, akkor le kellett tegye a súlyt magáról, vagy sem. Hogyha ez egy nagy súly, akkor igen, mert ez azt jelenti, hogy az olyan megerőltetés, hogy nem tud az imára koncentrálni. Ha nem olyan nagy súly, akkor elég, hogyha így félvára veszi, és úgy folytatja az imát, vagy úgy csinálja az imát, hogy közben rajta van a súly. Most mi ez a súly? 4 káv, itt is 5,6 liter, az egy akkora súly, hogy az vagy annál kisebb van rajtad, akkor azzal még tudsz imádkozni. Annál nagyobb, akkor nem. Tehát Filim máj, de tánya, haja nőszem, májszám röjsi, Filim röjsi, majd Filim röjsi, az asszú, mim láv mutar. Ugyanígy a tfilinnél, ugye az imaszi a fejeden van, és a fejeden van egy súly, hogyha az így a tfilint kimozdítja a helyéről, akkor nem szabad a fejeden vinni így a súlyt. amikor le kell venni a tfilint, vagy le kell venni a súlyt, mekkor ez a súly, Béze Mászai, Amrú Mászai Sárba, Kámin, ez is 4 káv. Tehát 5,6 liter. Tanidő, ami híja, Möjci, Zever, Röjsöj, út Filin, Röjsöj, hár ezzel lőj a szálkem, lesz Dadim, lőj kösnő, basznak, és nőjük a mindenki bozajon, a kösnő, az zajja, be makam tfilin. Ha valaki a tfilinnel a fején van, és a fején vinne egy adag szemetet, akkor ne próbálj így félre húzni a tfilin dobozát, hogy ne érintkessen a szeméttel, vagy ne kösse azt például a lábára, vagy a ágyékára, ezek mind megalázóak lennek a tfilinre. Mit tud csinálni a tfilinnel? Kösse a karjára, ahol amúgy is van a tfilin, a fejre való tfilint kösse a karjára, és így akkor az nem lesz megalázó a tfilinnek. És Undra és Sila Amrú a fila, amit Páhassa lehen, azt mondja, hogy Jachra is, és Fénysbe egy tfilin. Amarabája a filu rivadari völde pumbedita. Vérem és Sila szerint tilos bármit a fején vinni az embernek. A fején van a tfilin, még a tfilinnek az acskóját is tilos a fejére tennie. Lesz kebben az időben Izraelben is mindenki a fején vitte a súlyokat. A bája azt mondta, hogy egy negyedének egy negyedét is tilos vinni a pumbaditai litrának, ami a legkisebb űrmérték. Tehát minimális súlyt is tilos vinni az ember fején, hogyha ott van rajta a tfilin. Oké, menjünk tovább. Amarab Juda Mai Kicsubbe Kerim Jézsbe Kdéne Fila, ugye azt mondta Rabbi Juda, hogy mi az a mennyiség, amiért még folytatnod kell, mint vértermelő a termelését a földnek, annyi, amennyi, az nem egy meghatározás, hogy egy kupac, mert ugye ez volt az első vélemény, hanem az, amennyivel be lehetne vetni már a földet, amin dolgozol. Tehát, hogy a vértermelő elkezd dolgozni a földön, és az hoz, annak van akkora kihozatala, hogy azzal újra be lehetne vetni, akkor folytatnia kell a munkát. De káma kedeine fila, mennyi az, amennyiért már, amennyivel már be lehet vetni. Rabbi Yamei Amar, Rabbi Yochanan, arba szein lekoir, 4 szeá, 1 kornyi mennyiségre. Magyarul, egy olyan föld, tehát az arány, mekkora az arány az elvetett mag és a kihozatal között. Azt mondja, 4 szeá, 1 korra. 1 kor az 30 szeá. Tehát akkor a 4 és a 30 aránya. Az mennyi? 30-ban a 4, az mennyi? 7,5. Ugye? 28-ban 7, így van. Tehát 7 és félszeres az arány. Tehát, hogyha van annyi kihozatala lesz a földnek, ami megfelel annak, hogy be tud vetni, mennyi ez, egykor 30 szeá kihozatalnál 4 szeányi. Egy 30 szeá kihozatalú földnél 4 szeányi vetőmag. Amire húszával ráv hamma, beréd rába bárafúha, a szábralak bisnéd rábi jöjjönáv a sméjnára, bocsánat, rábi ami amár rábi jöjjönán árba szénylekör, rábi ami diléja amár, sméjnő szénylekör. Rábi ami szerint viszont ő ezt így mondta Rabbi Yochanan nevében, hogy 7 és félszeres az arány, de ő maga azt mondta, hogy nem, ő szerintem 8 szeá a 30 szeához, tehát ennek a fele. Tehát a 30-ban a 8, az mennyi? Az 3 és félszeres. Amelia 20 szába, de Rabbi Chama, Bred Rabbi Avo. Mi van a feloldása ennek most, akkor mennyi? Mekkora tényleg a kihozatal és a vetőmag közötti arány. Szóval attól függ, és nézd, Rabbi Yochanan háves sméjnára. Rabbi Yochanan idejében nagyon jó termőképességű volt a föld, és ezért 7,5-szerest hozott ki a vetőmagra vetítve. Rabbi Yochanan idejében gyenge volt a föld, és azért csak 3,5-szerest hozott ki. Nán haszom a ruach se pizresz a imrin, Oimdina is a kama leket rúg lássa, és a nészen a ním, nem is imen meg a lélei, mert nészen a ním, kedéne fila. Ugye van egy mitzva, amit leketnek nevezünk. A leket az az, hogy amikor összeszeded a buza, learatott buza kaszálokat, és leesnek belőle, akkor azt nem szabad összegyűjtögetned, hanem hagyni kell a szegényeknek. De mi van akkor, hogyha ha ugye összegyűjtötted ilyen kévékben, közben lehullottak ezek a darabok, és utána a kévéket szétszórta a szél. Akkor nem tudod, akkor most mi legyen a lehullott darab, akkor már senki nem tudja, hogy mi volt, ami lehullott, és mi volt az a kéve, amit szétfújt a szél. Mit lehet ilyenkor csinálni? Azt nem sem igaz, azt mondta a Brájta, hogy nem sem igaz, azt mondta, annyit ad a szegényeknek, amennyi általában a lehullás szokott lenni. A kámakedé ne fila, mennyi általában a lehullás? Köszönöm, amirabjék, lazervés, szimrabjék, van árba kábének köj. A lehullás általában az 4 káv egykorra vetítve. Ezt kérem szépen, 4 káv az 5,6 liter, egykor az 248 liter. Hány, mekkora az arány? 248-ban az 5,6. Ezt ki tudja megmondani? 8-ban az 5,6.
An...
Van az 5,6.
44,3.
Tehát egy 44-ed része a termésnek szokott lehullani, és ezt kell a szegényeknek adni. Bajram hírmia le kör zera o le kör tfua. Hogy értette ezt, hogy 248 vetőmagra, vagy termésmagra 248 termésmag, vagy 248 liternyi búzakalászra 5,6 lehullott vetőmag. Költfúa, valamint lem a pajlesz jád, oly lem a pajlesz svarim. Ami azért kérdés, hogy a lehullás az itt mit jelent? Ami a kezedből esik le. Nem.
Egykor vetőmagot igénylő táblára vonatkozik, vagy egykor termés? Egykor termés.
Bocsánat, egykor, így van, egykor vetőmagra, vagy egykor termésre, és ha egykor vetőmagra, akkor az olyan, amit kézzel vetsz el, vagy amit a marhával vet. Nekem, ha a marhával vetik el, akkor azt gondolom hatékonyabb.
Hogy beletaposra gondolom.
Igen. Tasmáde ki azt, hogy Rávin Amarabi Abua Amar Rábi Lazar, vagy Amri La Amarabi Echanan Árba Kávin Le Koyr Zera. Echan azt mondta, ez 4 káv egykor vetőmagra. A Dainti Balakhan Palaszjádon, Palasz Farim, mi mindig kérdés, hogy a vetőmagot azt kézzel vetett vetőmag, vagy a marha által, ökör által vetett vetőmag, erre nem tudjuk a választ. Tékú, majd eljön a messiás, akkor ezt is megtudjuk. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Mindenkinek egy gyönyörű pénteki napot, és egy good Shabbat-t kívánok. Leges legjobbakat.